Kedves barátaim, nem érdemlem meg a tapsot, mert lehetetlen helyzetbe vagyok, és önök még lehetetlenebb helyzetbe fognak kerülni. Az előadás tárgya végül is Balassi, és azt hiszem, hogy nem tételezhetünk föl a Vitézek mi lehetre vonatkozó halvány emlékeknél, és hogy Júliára találla így köszönne neki erre vonatkozó halvány emlékeknél sokkal többet. Ugyanakkor viszont, amit én akarok elmondani, az Balassi teljes verses kötetének az elemzése lesz, absztrakt módon. Ezt nem lehet megoldani. Egy olyan megoldást választottunk az itteni szakemberek segítségével, hogy ilyen mozgó ábrákat, magyarul animációkat alkalmazunk, és ehhez viszont az kell, hogy szinkronizáljuk a szöveget, az előadásomat az animációkkal, hogy ezt az absztrakt struktúrát ezt lehessen érteni. Ergo föl fogom olvasni az előadásom egy jelentős részét, ami eleve lehetetlen. Akkor végképp nem lehet figyelni. Tehát ennyit a tapsról. Most nekilátok, de nem volt más megoldás. Nekilátok a műsornak. Ebben az előadásban tehát egy könyvről fogunk beszélni. Ez a mai könyveink alig különböznek a reneszánsz könyvektől. Ez itt egy 1590-es években megjelent könyv. 1590-ben megjelent könyv. Mindjárt megmutatom, hogy mennyire hasonlít ahhoz, amit ma könyvnek nevezünk. Egy régi könyvet csak 90 fokban szabad kinyitni, és sajnos a hátsó sorokban nem tudom pontosan el tudják-e olvasni, hogy mi van beleírva. Minden esetre ez egy régi könyv, olyan, amilyennek a mai könyvek nem, tehát az internetes könyvek nem. Erről a feszültségről lesz szó az előadásban. Na hát nekilendülök. Kezdem azzal, hogy ez a könyv a kezemben van, de lehetséges, hogy egykor Balassi kezében volt. Esetleg az előadás után erről beszélgethetünk, hogy miért mondható ez, vagy miért mondható az, hogy esetleg van ennek valami pozitív valószínűsége. Tehát önöket most bemutatom egy könyvnek, ami lehet, hogy Balassié volt. Ez a könyv, mivel hasonlít a mai könyveinkre, ezért kontrasztot képez az ősnyomtatványokkal. Nézzünk meg egy ősnyomtatványt. Egy ősnyomtatvány, erre mindenki azt gondolja, mintha kézzel festették volna, el annyira, hogy kézzel is festették. Ugyanis az ember megvette az ősnyomtatványt, elvitte gyorsan a miniátor műhelybe, és két hónappal később már is kinyithatta és felüthette a frissen megszerzett kötetet. Tehát az ősnyomtatványok nevetséges módon utánozták a kódexet, ugyanúgy, ahogy a mai elektronikus könyvek, hálózati internetkönyvek, az e-bookok, ime egy e-book, nevetséges módon utánozzák a nyomtatott könyveket. Most, amikor a könyvek átalakulóban vannak, akkor talán nem helytelen a múltat tanulmányozni, a múlt felé fordulni. Íme ezért foglalkozunk a régi, a reneszánsz könyvekkel, amikor az előző információrobbanás lezajlott. Önök hallottak már előadást Nyíri Kristóftól a mostani információrobbanás és a reneszánsz információrobbanás hasonlóságairól. Most nem helytelen tehát a régi könyvekre figyelni, azért, hogy megtanuljuk, hogy milyen legyen az új könyv az internet korszakban. De milyen régi könyvre figyeljünk? A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának füzetéből megtudtam, hogy Balassi 450 esztendős, és ezért önneki szenteljük az előadást. Na most, hogy egyszerű legyen az életünk, a vers elemei a szavak, a verses kötet elemei a versek, most nem verselemzés lesz, hanem kötetelemzés. Ez nagyon egyszerűnek ígérkezik. Akkor lássunk neki az animációknak. Nézem az órát közben, és elkezdem a felolvasást. Jó. Egyetemi hallgató voltam, amikor Gerézdi Rabán sejtésével találkoztam. Balassi külön választotta, és egy más könyvben írta össze, egy-kettő kivételével istenes verseit, a többit pedig két egyenlő részre osztotta, házasságát ítélve korszakváltó jelentőségű határkőnek. Ez Gerészdi prózája. Házassága előtt írt szerelmi és tavaszi vitézi énekeit, összesen 33-at, meglehetősen laza rendbe illesztette, jó részt figyelmen kívül hagyva a kronológiát. A sorozat végére azonban rendkívüli megfontoltsággal a Bocsásd meg Úristen kezdetű bűnbánati éneket helyezte, hogy utána a második rész nyitóverseként rögvest meghazudtolása, a méznél édes szép szók következzék. A házassága utáni költeményekből összeállított második rész ugyanis az egész Júlia ciklust magába foglalta, vagyis 25 verset, melyekhez Balassi 1589 tavaszán nyarán további 8-at szerzett. Így a második könyv szintén 33 költeményből áll, amiből joggal feltételezhető, hogy istenes verseinek két könyvének a számát is 33-ra szerette volna növelni, hogy azután ezt a világi versek két könyvének az elejére vagy a végére helyezze. Mivel a reneszánsz költők verses köteteiket többnyire valamely misztikus, szakrális értelmű számrendszer alapján állították össze, Balassi is egy 3x33 költeményből, egy verses prológussal együtt pedig kereken 100 versből álló kötetet óhajtotta jelek szerint kiadni. Ennyi volt Gerészdi sejtése. Gerészdi sejtését nem fogadta jól a tudományos közvélemény. Balassi verseinek többségét nem a költő saját kéziratából, hanem a romlott szövegű Balassa kódexből ismerjük, ez nem az eredeti. Egy másolat másolatának sietősen készült másolatából. De nem sokkal Gerészdi ötletének elhangzása előtt egy valaki, Klanicai Tibor hozzálátott ahhoz, hogy megalkossa a kódex szuper elméletét. És az ő lenyűgöző okfejtése bebizonyította, hogy Gerészdinek egyáltalán nincs igaza. Tehát egyáltalán nem hasonlított Gerészdi látomására az, amit Klanicai Tibor produkált. Úgyis ott, ahol Gerészdi szerint világi verseknek kellett volna lenni, ott vallásos versek voltak, és Klanicai még azt is bebizonyította, hogy még később is, ahol a kódexnek hiányoznak a versei, hiányos a versanyaga, ott is mely vallásos versek voltak, holott ott világiaknak kellett volna lenni. Gerészdinek előbb módszeresen meg kellett volna bírálni a Klanicait, stb., de hát ezt nem tette meg, úgyhogy nem fogadták jól. Most én egyetemista voltam, ezt nem tudtam, hogy nem fogadták jól Gerészdi elképzelését, azt hittem, hogy ez aranyigazság, és ezért mondjuk az alvajárók biztonságával a helyes úton indultam el. És nem olvastam a bírálatot. Most ezt keresgéltem a Gerészdi sejtés párhuzamait, a Rimai sejtés, te vagy Rimai sejtés, Rimai János verses kötetéhez fordultam, amelyet ő Balassi verseiből akart volna összeállítani. Ez az összeállítás nem jelent meg soha, de az előszó fönnmaradt, és ebből látjuk azt, hogy Rimai hogy akarta kiadni a kötetet. Most ebben, hogyha megnézzük a Rimai előszavát, akkor látjuk, hogy ő az első csoportba rakta a vallásos verseket, utána van egy második csoport, vegyes, harmadik csoport, Júlia versek, és ez kicsit hasonlít a Balassa kódex megfelelő részeihez. Úgyhogy kicsit így alátámasztotta. A három himnusz további lényeges érv a Gerészdi sejtés mellett. Rimai ugyanis a kötet elejére tette a három himnusz című Balassi vers sorozatot, Gerészdi pedig, a tudós Gerészdi azt mondta, hogy kellett az elejére egy prológus, egy verses prológus, hát akkor ez volt a prológus, gondoltam, és képzelhetik, hogy micsoda öröm volt, amikor megszámoltam, hogy 99 sorból áll a három himnusz. Ez nagyon tetszett mindenkinek. Arra is fény derült, hogy a három részes Balassi sort, illetve 3x3 részes Balassi versszakot a költő épp a három himnusz megalkotása közben találta föl. Úgyhogy És akkor nagy romantika következett, mert megérteni véltük a költő vallásos életének fordulatát, amikor 1587-88 során hirtelen minden jóra fordult az életében, és hogy akkor határozta volna el, hogy az egész kötetét az Isten dicséretére szenteli ezzel a 3x33-as szimbolikával, Szent Háromsági, így Krisztusi életkor. Ő maga is Krisztusi életkorban volt ekkor, és hát egy festményt is készítetett magáról, talán azért, hogy fametszetet, vagy rézmetszetet csináltasson róla a kötet élére, ez, amit látunk, rekonstrukció. Úgyhogy ez így mindenkinek tetszett, ez a sok dolg. Na most az volt a probléma, hogy a gerézdi sejtés nagy szerepet juttatott egy bizonyos ősmásolónak. Kit nevezünk ősmásolónak? Az ősmásoló nem Iródeák volt, hanem Balassi haverja. Valaki, aki már a versgyűjtemény összeállításának idején hozzá tudott jutni csodák csodája a versekhez, közvetlenül a költőtől származtak az információi is. Ez az ősmásoló, aki 1589-90-ben dolgozott, híven követte Balassi gyűjteményének elrendezését, kivéve akkor, amikor nem tudott hozzájutni valamilyen versekre, akkor aztán olyan verseket írogatott be, amihez hozzá tudott jutni. Ez a másoló egyszer meg is szólal a Kódex 99. lapján, íme ez az, ott van a nagy krux, a titokzatos nagy krux, egy töredékes jegyzetet ír arról, hogy nem tud hozzáférni Balassi vallásos verseihez, mert azok külön könyvben vannak, 10 van belőle, de hát, és itt megszakad a szöveg, nem tudjuk pontosan értelmezni. Krux filológorum, így hívjuk a nagyon nehéz szöveghelyeket, a filológusok keresztje, azt jelenti ez a dolog, és a Balassa kódexnek a legnagyobb kruxa ez a 99. lapon. Na most sajnos ez a költő barátja, ez nagyon autonóm módon nyúlt a szöveghez néhány helyen. Az ő hibájának tulajdonítjuk, hogy Balassi kötetébe beírta az istenes alsorozatot számozatlanul, aztán beírta a valahány török bejt című, bejt az egy ilyen török szó, kétsoros versekre alkalmazták, beírta a valahány török bejt című Balassi sorozatot oda, ahova nem való, amikor Balassi már rég elmondta, hogy Júliáról többet nem fog írni, ezek Júlia nevét viselik magukon, és végül hozzácsapta az egészhez a Célia verseket. Most ezeket az ősmásoló hibáit, ezeket mi irodalomtörténészek korrigáltuk hosszú munkával, és kivettük. És így megkaptuk, utolértük valahogy a gerézdi sejtését. Hát tulajdonképpen én erőszakoskodtam, és én vettem ezeket ki. És 1976-ban megjelent egy ilyen kötet, itt van a Tanulmányok a címe, de ez Balassi verseit tartalmazza, Jugoszláviában jelent meg. És azóta a magyar kiadások is hát nagyon tisztelik Balassinak ezt az ősmásoló nélküli, gerészdi koncepciójú ciklusait. Na most itt beiktatok egy kis jutalomjátékot. Elmondom, hogy micsoda öröm volt ez 1976 körül, amikor a kollégák ezt magukévá tették, hogy milyen élvezet volt, milyen remek könyvet kaptunk. Tehát csak elmondom, hogy néz ki ez a könyv, amit akkor nyertünk. Az mindig is világos volt, hogy a bocsáss meg Úristen bűnbánata után jön a 34. a méznél édes szép szók, örvendetes csókok ellen bűnbánata. Ugye amikor először ugye bűnbánat, hogy meg akarok házasodni, aztán bűnbánat, hogy miért házasodtam meg. Na most ezzel kezdődik a 34. sorozattal, versel a második 33-as sorozat. 34. ezt akkor szerzette, hogy a felesége idegenségét és hamisságát eszébe kezdte venni, stb. 35. ezt akkor szerzette, hogy az ő felesége miatt a régi szeretőjén kezdett szívében megindulni. 36. Ez azt mondtam. 37. kívánsága szerint cselekszik, tudnélik egy igen-igen szép kegyest ígér, okát jelenti Venus annak is, miért árulta el a felesége. Itt Venusszal tárgyal. 37. Ezt akkor szerzette, amikor a feleségétől elvált. Kiben emlékezteti Kupidót arra, amit stb. Most erre Kupidó Júliát mutatja és dicséri neki. 38. Immár, hogy a Kupidó mutatására megsajdítja Júliát, afelé megyenként szinte egy kapu közben talál elő, stb. Kapu közben, és akkor így szól. 39. hogy Júliára találva így köszönne neki. Én mondtam, hogy erről a versről lesz szó máma. Tehát így most meg is értjük azt, hogy hova való. Ugye kinő csak elmosolyodik, és akkor jön a nagy-nagy baj. A Júlia ciklus java ilyen szenvedéssel telik, és akkor lássuk a végét, amikor már nem lehet kibírni a szenvedést. Akkor megtölti, ez a hanyadik, az 58. megtölti panaszával az eget, a földet és a tengereket. Ú, nagy kerek, kékék, dicsőség, fényesség, csillagok, palotája. Utána mindent megtölt panaszával, és bosszúsan megfogadja, hogy Júlia nevét többé nem alkalmazza versben. Oda is írja, ez a Júliáról szerzett énekeknek a vége. Következik más, Zsófi nevére. Na ez az, amit szereztünk, Gerézdinek hála. Következő, Bécsi Zsuzsannáról és Anna Máriáról szerzette. Ezt én nem tudom, nem csúszok-e ki az időből, de ezt fel akarom olvasni önöknek, hogy legyen fogalmunk a dologról. Ez ilyen régi magyar csoportszexekről, úgyis keveset olvastunk. A Zsuzsanna egy szép német leány, Bécsben lakik Tiefergráb utcáján. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak heában szeretik sokan. Vagyon ennek egy szép atyafia, kinek neve Víg Anna Mária. Sok jó úrfi, csak azt síja, ríja, mert mint nénye szép, s nincs semmi híja, aranyszínű haja, mint egy gyöngy az foga, tiszta mézzel foly, ő édes szava. Egy társammal, midőn én ballagnék, szerencsére reájok találék. Rájok nézve ottan felgerjedék. Jó társam is szerelemben esik, ők ottan éleszték, kedveket jelenték, velük azért mi megismerkedénk. Kezet fogván egymással azon túl, házban lépénk minnyájan utcárul. És mint a méhek szegfűszép virágról, mézet szedénk egymás ajakáról, minden bánatunk túl ott mi esénk távul, hogy szerelmet nyerhetünk egymástól. Többet szólnom dolgunkról nem szükség. Elég, hogy megvolt minden édesség, ölelgetés, csóktáz, gyönyörűség, ékes beszéd, tréfálás, nevetség. Ki ugyan nem elég busz szívemnek, mert ég, ez a Júlia ciklusra való utalás, de versenben itt legyen immár vég. Kurta Oktáván a Sövány Böjtben, Pozsony városából kimentemben, szerzém ezeket ilyen versekben, táncnótára egy kis ded énekben, a másfél ezerben és 89-ben, hogy Bécsi virág jut a eszemben. Tehát ez nem is most történt, ez emlék, rég volt. Úgyhogy, tehát Zsuzsanna, Anna Mária, következő, vitézek, mi lehet-e széles föld felett szebb dolog a végeknél? A sport, tehát a férfias mulatságok, a törökök legyőzése. Tehát az is szép dolog. Úgyhogy ezek így gyönyörűen mennek, nem folytatom tovább. Következő egy Margit nevű szűz, foglalkozik. Aztán jön az írószövetség, tehát ugye azoknak a költőtársainak, egy reneszánsz költő akadémiának, amelynek ő volt az elnöke, ez is benne van a versben, akik, hogy mondja, kik a magyar nyelven való versszerzésen egymással vetekedtek. Tehát ezekhez fordul egy versben. A gyönyörű dolgok vannak, de mindezek nem tudják elnyomni a szenvedését a 64. versben, ezért elbújdosik a 65-be, haszontalan verseskönyvét pedig a tűzre veti a 6. A 66-ban, és akkor odaadta az Iródiáknak. Na most ezt kaptuk a Gerézdi sejtéstől. Na most itt óriási rendellenességek voltak az elméletben. Először is az, hogy Nyilvánvalóan számszimbolika van a kötetben, de nem elég jó ez a számszimbolika. Egy számszimbolika az klappoljon. És itt volt egy kis probléma, az, hogy a 33. ének után van egy kis jegyzete Balassinak, ő mindig harmadik személyben beszél magáról, ezek az énekek, akiket Balassi Bálint gyermekségétől fogva házasságáig szerzett, jól lehet kettő híján, stb. Most ez azt mondja, hogy hiányzik két vers, tehát kettővel többet írt, azok csak véletlenül nincsenek meg. Tehát itt 35 lett volna. Most ez kicsit ront a dolgokon, az előadásom végén meg fogom mondani, hogy miért pont két verse hiányzik neki, mert egy számszimbolika klappoljon. A óriás hibát követtünk el, viszont akkor, amikor a nagy kruxot félreértettük. A Balassa kódex közvetlen előzményét, ugye a nagy krux az ez a másolat, a közvetlen előzményét azt 1610 körül másolta egy művelt irodalomkedvelő hölgy, vagy esetleg úr, aki nagyon jó tudós előszavakkal látta el a kódex mindhárom részét, miután elolvasta. Ezek nagyon jól tájékozott előszavak. Sok mindent ma is az irodalomtörténész ebből vesz. És ebben azt írja az illető, hogy Balassi saját kéziratából dolgozott. De ez nem igaz. Tudjuk, hogy nem igaz. Ő rosszul tudta ezt. De azt mondja, hogy Balassi csúnyán írt, és nehéz volt kiolvasnia, de Balassi gyönyörűen írt, és remekül ki lehet olvasni. Úgyhogy biztos, hogy másolatból dolgozott, egy ős másolatból. De ő azt hitte, hogy nem abból dolgozik. Na most, azt hitte, hogy az eredetiből dolgozik. Ezt nem értettük meg, hogy ennek jelentősége van. Jó, én nem értettem meg, egészen precízen. Tehát az a helyzet, hogy ha ő azt hitte, hogy az eredetiből dolgozik, akkor az azt jelenti, hogy ő, aki kitűnően ismerte a szöveget, a nagy kruxot is ismerte, ahol az ősmásoló szavait nem ismerjük, teljesen nagy fehér hely van ott kihagyva, töredékesen ismerjük az ősmásolót, ő a teljes szövegét ismerte ennek az ősmásoló megjegyzésének, és ezt úgy értette, hogy Balassi beszél benne. Hogy ő magából, Balassi kéziratából dolgozik. Tehát itt maga Balassi beszél. Nem volt ősmásoló. Volt, de az egy íródeák volt. Olyan íródeák, mint ma egy gépíró. Tehát aki nem kreatív módon nyúlt hozzá. Ez az óriási változás. Nincsen semmi alapunk egy súlyosan szövegtorzító ősmásoló feltételezésére. Ez nagy horderejű dolog. Ez azt jelenti, hogy a kódex Balassi része a szerzőtől származik. Másolat, másolatának másolata, de pontos. Lényegében úgy jó, ahogy van. Ezt kaptuk. Ez az újabb fejlemény. Na jó. Most egy kicsit sietek, megnézzük az ősmásoló hibáit. Istenes alsorozat, törökbejtek, célja versek, ezeket rakta be. Hát akkor ezeket nem ő rakta be, hanem maga a költő. Egy apró változás történt. Na most, mit tudunk itt lendíteni, mit tudunk javítani a helyzeten? Hát kétségkívül, az első 33-as sorozat az mondjuk tényleg 33 versből áll, a második 33-as azonban sokkal többből. Jó, ezek mondjuk számozatlanok. Nézzük meg, hogy mit is csinál itt Balassi. Van először is egy vallásos vers csoport, amely pontosan 9 darabból áll. Aztán van megint egy pár posztjúlia vers, és utána jön egy világi verscsoport, a törökbejtek, az is 9 darabból áll. Ezek számozatlanok. Tehát így mondjuk tulajdonképpen a 33-as szerkezetet nem rontják el. És amikor véget ér a második 33-as, hiszen ott a számozás folyamatos, ezek pedig számozatlanok, akkor hozzácsapja a Célia verseket új számozással. Ez is 9 darabból áll, 9 Céliánk van, és van plusz, a 10. szám alatt van egy záró darab, amiről majd beszélgetni fogunk. Na most, van valami ritmusa is a dolognak, a Poszt-Júlia verseknek. Nézzük csak meg, ugye az 58. ének záró versszakában látok, hogy a költő véget vet a Júlia sorozatnak, következik más Zsófi nevére, aztán Bécsi Zsuzsanna, Anna Mária, Vitézek mi lehet. Na most, van ez a három ilyen, mondjuk Poszt-Júlia vers, ez ilyen AAB szerkezetet ad ki egy tekintetben, hogy keltezett, keltezett, keltezetlen. Van az istenes versorozat, utána megint jön ez a három, jön három Poszt-Júlia, az is keltezett, keltezett, keltezetlen, és utána megint jön a törökbejtek csoportja, és utána megint jön egy keltezett és egy keltezetlen. Tehát valamilyen ritmusa van ennek. Tulajdonképpen van magyarázat a dologra, hogy a keltezések és keltezett és keltezetlen versek miért ilyen ritmusban követik egymást. A keltezettség az az önéletrajzias, epikus jelleget tükrözteti vissza, az, hogy megy előre a történet, újabb és újabb dolgok történnek. A keltezetlenség pedig megállítja a sorozatot, és akkor utána jön beékelve egy ilyen lírai reflexió, egy belső lírai reflexió. Így nézne ki a dolog. Na most, a 3x33-as szerkesztmény Gerészdi ábránja, hogy is néz ki akkor máma? Úgy, hogy az első 33-as sorozat tényleges. A második 33-as sorozat az sokkal kevésbé áttekinthető, mert számozatlan 9 verses tömbök tördelik szét, de azért még mindig mondjuk látható, ha nem annyira világosan is, mint az első, de azért látható. A harmadik 33-as, az viszont, annak viszont csupán az olvasó képzeletében kell létrejönnie. Balassi beszél egy tervről, hogy csak 10 istenes éneke van, és ez nem elég. Milyen szép lenne, hogyha sokkal több lenne ennél, és akkor szeretné csak kiadni a gyűjteményét, amikor eléri ezt a fokot. Ez a harmadik 33-as csupán képzetes marad. Ez a kötet, így ahogy előttünk áll, Petrarka dalos könyvére hasonlít. Most nem mondom meg, hogy miért. Abban is van egy ilyen számtanias szerkezet, és abban is el van rejtve. Abban is van történet, abban is elrejtve. Egy dolog az érdekes a dologban, az, hogyha ez úgy jó, ahogy van, akkor hát, ha a címe is jó, a Balassa Kódex megőrizte számunkra a gyűjtemény címét, Balassa Bálint verseinek fragmentumi, ez pedig a Petrarka kötet címére emlékeztet, mert annak is az a címe latinul, hogy az olasz verseim fragmentumi, szóval töredékei. Rerum vulgarium fragmenta, tehát népnyelvű dolgaim töredékei. Jó, vége, megkaptuk az új kötetrekonstrukciót, az internetes balasikadásban ezt látjuk, ezt a kötetet kapjuk. Most az a nagy probléma, hogy bár az idő halad, mégis szeretném egy pillanatra megnézni ezt a számszimbolikát. Ugye 33, meg 33, rendben van, van a két beékelt 9-es tömb, ugye az 18, meg itt van a 9 Célia plusz az egy záródarab, összesen 10 verses, 10 számhelyes ciklus. Hát ennyi volt ideig. Most még elárulom, hogy a Célia sorozatban 4 olyan vers van, ami alatt 2 van. Tehát egy szám alá 2 vers van besorolva, külön címmel elhatárolva. Úgyhogy itt van még 4. Itt van a 100-as kötetünk. Ugye látjuk, hogy ha ezt összeadjuk, én összeadtam, nekem 100 jött ki. Nyilvánvaló, hogy miért, mert volt ugye két versünk, amivel nem tudtunk elszámolni az elején. A két nem található vers. Tehát muszáj, hogy 98 legyen, hogyha 100-at akarunk. Na most ez rendben van. Most én nem, nekem nem maradt már sok időm. Ezért csak egészen kutyafuttában nézem meg, vetek egy pillantást az első 9-es csoportra, az istenesre. Ez 4-3-2-es szerkezetű. Dicséretről van szó az elején, hogy milyen jó lenne, hogyha az isteni dicséretnek szánhatná az egész életművét. Itt van a nagy életműprogram. Hogyha csak az Istennel foglalkozhatnék, nem Júliával, magyarán, én így értem. Azt mondja, eszemet a sátán ne hajtsa más után. Hát ki az a más, aki után hajtotta? Vesznem szinte ne hagy kísértet miatt. A kísértés, azt jelenti a kísértet. Azt mondja az Istenre, őt áldja énekszom, s versemre okom, legyen csak ő én nekem. Tehát eddig nem csak ő volt én nekem. Satöbbi. Kiértő, én megállom nagy fogadásom, sőt, holtig dicsérem. Na most a negyedik dicséret, az egy zsoltár, a 148. zsoltár, az egy ilyen kozmikus dicséret, ahol minden élő, sőt, még talán az élettelen természet is énekli az Istennek a dicséretet. És ezután jön a három himnusz, amely annak a jelképe, hogy az egész életművét a dicséret eszközévé tegye meg. Az elsőben, mint holtomig dicsérlek, írja a másodikban, hogy szép hálaadással én felmagasztaljalak, és keresztény vitézként harcoljak, érted? A harmadik, meg akarok nősülni, nem a Júliával akarok foglalkozni, hanem itt van egy árva szép szűz. Azt fogom elvenni, és együtt fogunk térdepelni, és téged hozzánk tartozókkal imádjunk dicsérni, tehát még az udvartartás is dicsérni fog, nem csak a házaspár. Most ez a dolog nem megy. Nem megy, a végén van két könyörgés, ami az egyik az egészen szívbe markoló. Amikor a Noé bárkájára hoz repülő galambhoz hasonlítja saját magát. A galamb csőrében a zöld ág, az ő száján pedig ott szól a dicséret, ezt hozta a zöld ág gyanánt, és az Isten a bárka. És az költő, az én, nem tud, a galamb nem tud lerepülni, nem tud leszállni a bárkára. Leszeretne szállni, de nem szállhat le rá. Az utána levő, az még szörnyűbb, az a könyörgés, a hitér való könyörgés. Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett, hegyeken, völgyeken, széjjel mind kergetett, ri, leh, ez ige, ez a leh. Ri, leh, s alig vehet szegény lélegzetet, keres kútfejeket, új versszak következik, úgy keres, Úristen, lelkem most tégedet. Tehát ez egy ilyen ordítós vers. Most, és itt jön a csőd, az, hogy nem tudja Júliát elfelejteni, itt kapcsolunk vissza az alapsorozathoz. Kapunk három egyre rosszabb kedvű, ilyen poszt-Júlia verset, és akkor utána jön a Júlia, mint ördög. Ez a 9 török Júlia, ez a török versek, ezek törökül vannak ezek a versek, és magyarul. Ez akkor egyáltalán nem volt magától értetődő. Az, hogy törököt és magyart összekombináljak. Nem volt jó sajtójuk a törököknek. Ezek török, muzulmán vallási szimbolikájú szerelmes versek, nem tudom, hogy nem homoszexuális-e némelyikük. Ez van összekutyulva Júliával. Ezek disztonáns dolgok. Nem szoktuk őket idézni, nem tartozik senkinek a kedvencei közé. Ezt én nem elemzem időkimérésből, hanem 20 másodpercet rászánunk egy reneszánsz madrigára, akkor voltak akkor nagyon jó zeneszerzők, akik nem ezt a jó hangzást, szép hangzást művelték. Egy Gesualdo 20 másodpercet hallgassunk meg. Jó, tehát csak hogy nem szokásos reneszánsz zenét is vegyünk egyet. Én az elemzést kihagyom és helyettesítem ezzel. Ilyen, erről van szó. Idővel is kell gazdálkodni. A Célia sorozatot szintén nem elemzem. Az elején azt mondja, újra kezdődik az élet, azt mondja, most már nem érdekel engem Cupido, csak Mars és Pallás, a hadviselés és a tudomány, irodalmi tevékenység, ezzel fogok foglalkozni. A végén kiderül, hogy Cupido mindenkit legyőz, még Marsot is nevetségesé tette, ebből a költő levonja a következtetést, a záró darab az már nem Célia, az egy Zsuzsánna nevű lengyel leányról szól, illetőleg egy Porcogós Annóka nevű másik leányról, szintén lengyel leányról szól. A költő ezt az utat kénytelen elfogadni és elkárhozik, nincs mit tenni. Ugyanakkor ott van azért a számszimbolikai vigasz, hogy az üdvesség, a hit és az üdvesség kapuja talán még sincsen kulcsra zárva. Én nem akarok ezzel tovább foglalkozni, áttérek az internetre. Az előadás után beszélgethetünk, ugyanannyi időnk lesz beszélgetésre. Itt aztán végképp elúsznék az idővel, úgyhogy csak azt mondom el, amit muszáj, amit beharangoztam az előzetes ismertetőben, amit már rég megbántam, már legalább 10 perccel ezelőtt megbántam ezt az ismertetőt, mert akkor már rájöttem, hogy nem fér bele a 45 percbe. Tehát azt, hogy mi ez a véletlenszerű olvasás. Most meg kell mondanom, hogy a közönség soraiban is ül olyan egykori tanítványom, aki részt vett abban a 14 évig tartó munkában, aminek a során leltároztuk a régi magyar költészetet. Na most, eközben rájöttünk, hogy a szövegek azok nem különböznek a népköltészettől. Tehát rengeteg változatban élnek. És mi mindegyiket regisztráltuk. Elfogadtuk, hogy a szövegnek ez a természete. Ezt csak azért mondom, hogy ne botránkozzanak meg olyan végtelenül azon, hogy az internetes Balassi kiadásban, mondjuk, amikor nem tudtunk megoldani egy problémát a kritikai kiadásban, mert a kritikai kiadásnak olyannak kell lenni, mint a Szevri Méterrút platinából, hogy abszolút megbízható legyen a szövege, hát a mi kiadásunk ezersebből vérzik, de mondjuk most nem az önkritika pillanata van, hanem a dicsekvésé. A kiadásunk, amikor mondjuk nem tudtuk eldönteni, hogy melyik a sok forrás közül, melyik adja a hiteles szöveget, az egyik tanszéki kollégám egészen biztos benne, hogy szarvát az olvasandó szó, én pedig egészen biztos vagyok benne, hogy szárnyát, addig-addig veszekedtünk, amíg nem tudtuk eldönteni a dolgot. Ez azt jelenti, hogy a számítógép földob egy forintot, és hogyha fej, akkor szárnyát, és a lapai jegyzetben, ami nem így néz ki a számítógépen, ott az olvasható, hogy hát a másik változatban szarvát, és hogy a legközelebb fölkeressük, újra földobja a forintot, és lehet, hogy fordított eredményre jut, és más kerül a főszövegbe, és ismét más az a lenti szövegbe. Na most ez volna az, amit előkerülően sztohasztikus olvasásnak neveztünk el, de aztán rájöttem, hogy véletlenszerű olvasásnak is lehet nevezni. Na most ebben a funkcióban, amiért az önök arcán nem látom a lelkesedést, ennek a funkciónak a legfőbb előnye az, hogy ki lehet kapcsolni, pillanatnyilag ki van kapcsolva, mert a népharag elsöpörte pillanatnyilag, de azért a dolog előremutató szerintem. Azt hiszem, hogy be kell vallani, hogy kinek köszönhetjük ezt az ötletet, nem tudom, vetíthetjük-e a Kuhlmann gépet. Íme a Kuhlmann gép. Ez mondjuk a gép nem Quirinus Kuhlmann német barokk költő találmánya, ő csak a versíró algoritmus találta föl, és az én tanítványaim, akik a rekonstrukciót elkészítették egy nagyszerű asztalossal, ők csupán egy mondjuk számítógépes programot írtak erre az algoritmusra a körtefából, mert a 17. században így programoztak volna, tehát ez egy mondjuk elég eredeti rekonstrukció. Itt a rímek ugye azok oda vannak enyvezve, azokon nem lehet változtatni, de a rímek előtti szavakat azokat lehet tekergetni, és elég sok változatot tudunk csinálni. Tehát a régi könyvek így adnak például arra bátorítást, esetleg ötletet, hogy milyen legyen a mi új könyvünk. Mint történész, mint irodalomtörténész, azt hiszem, hogy azért tanulmányozzuk a történelmet, hogy tanuljunk belőle. Na most, hát ez volna mondjuk az egyik előnye, ha úgy tetszik, az internetes Balassi kiadásnak. Egy másik előnye a fényűzés, a fényűző jelleg. Hát nekünk nem volt nyomdaszámlánk, és így megtehettük, hogy Balassi műveinek minden megszerezhető fontos kéziratos és nyomtatott forrását betűhű átírásba, hiszen az egyetem aranybánya, ahol a diákok fillérekért vagy ingyen dolgoznak, a betűhű átírásban és fénykép hasonlásban egyaránt rögzítsük. Mondjuk a Dárius kincse nem lett volna elég egy ilyen 20 kötetes sorozathoz, vagy minek. Arról nem beszél, hogy hány ultraprecíz titkárnő kellett volna, aki mindig pontosan ott nyitja ki mind a 20 kötetet, ahol én éppen tartok, hogyha meg akarom nézni ezeket együtt. Na most, tehát ezeket is adjuk a kritikai szövegen és a jegyzetapparátuson felül. Ez is előnye azért ennek a kritikai kiadásnak. Egy következő előnye az ingyenesség. Lehet, hogy ez a jövő útja. Lehet, hogy az új könyv fogyasztása és finanszírozása nem lesz úgy összekapcsolva, mint ahogy a könyvesboltban össze van kapcsolva, hanem szét lesz választva, mint a könyvtárban. Mert a könyvtárakat is finanszírozzák, de nem az olvasó. Tehát lehet, hogy ez lesz a jövő útja. Most meg kell mondanom, hogy azért hátránya is vannak az internetes könyveknek. Sok hátrányuk van, de én csak a legfőbbre tudok sort keríteni a hátralevő 2 percben, vagy másfélben. A legfőbb hátrányuk az, hogy roppant kevés példányban készülnek el, és azok a példányok is nagyon sérülékenyek. A művelődés történetében eddig mindig csak a könyvpéldányok pusztultak el, nem a szövegek. A szövegekhez nagyon sok könyvpéldányt kellett elpusztítani. Most új korszakot írunk. Most már az internet korában a virtuális könyvekkel együtt maguk a szövegek is elpusztulnak. Ez azonban már egy másik előadás témája kell, hogy legyen. Köszönöm a 45 percnyi türelmet.